Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping Csoport vezetője. Kezét csokolom, nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást, a beszélgetést felvételről hallják.
Köszönöm szépen.
Két nyilatkozatot szeretnék idézni, az egyik a WADA elnökétől szól, azt mondja, hogy átlagban minden második sportoló számíthat vizsgálatra. Legalább 100 olyan újfajta szer létezik, amely hatásában hasonló, szerkezetileg azonban eltér az EPO-tól, és hát ezeknek a használóit mostani tesztekkel nem lehet kimutatni, ezt meg Londonban mondta egy Mário Davis nevű német szakember. Ha a két nyilatkozatot összevetjük, Londonra mekkora esélye van egy sportolónak arra, hogy megbukjon, ha dopingolt?
Nagyon jó kérdés. Tehát egyrészt ugye ez már azért Pekingben is így volt, hogy a 10.200-300 sportolóra közel 6.000 mintavétel volt, tehát azért valóban több mint a felét ellenőrizték. Nyilván, hogy haladunk az élmezőny felé, úgy egyre inkább fókuszáltan ellenőrzik a sportolókat, tehát az első 5 az automatikusan jön, az élmezőnyből még sorsolnak mellé, és lesznek ilyen verseny előtti szűrések is, amik ugyan versenyen történő mintavételnek számítanak, hiszen az olimpia teljes időtartama versenyen történő mintavétel. Ez azért fontos, mert hiába pihen valaki, vagy lazít, vagy már leversenyzett, hogyha véletlenül mintát vesznek tőle mondjuk a verseny után, a buri után, akkor ugyanúgy fognak stimulánsokat, vagy egyéb ilyen light drogokat is nézni, hiszen az egész periódus versenyen történő mintavételnek számít. Ez nagyon fontos, ezt hangsúlyozok is a sportolóknak. Tehát nyilván lesznek előszűrések, lesznek utószűrések, és lesznek magán a versenyen vagy a döntőkben ellenőrzések, úgyhogy mondjuk így, hogy a fele a sportolóknak, az össz létszámnak számíthat arra, hogy ellenőrzésen fog részt venni. Hogy ebből hány fog megbukni, ez egy nagyon jó kérdés. Ez kétségtelen tény, ami elhangzott a kutató szájából, hogy nagyon sok olyan vegyület van, amiről van valamilyen elképzelésük. Ugye ezek mind általában ugyanannak a vegyületcsoportnak újabb és újabb generációs készítményei. Tehát nem arról van szó, hogy valami új csoportot fedeztek fel, vagy valami teljesen új típusú dopingszerről beszélünk.
Valamelyik lábát kicsit megmódosították.
Pontosan, tehát ennyi. Szerkezetileg megváltoztatják, a kémiai szerkezete egy picit módosul, a hatása nem. Tehát ugyanarról az EPO-ról beszélünk, de azzal, hogy a kémiai szerkezete módosult, a kimutatása az sokkal nehezebb, hiszen tesztet arra lehet csinálni, amiről tudjuk, hogy hogy néz ki. Tehát azt a formát tudjuk kimutatni. Amiről nem tudjuk, hogy hogy néz ki, arra nagyon nehéz tesztet csinálni.
Olyan alakú szűrőt kell csinálni, amilyen tésztát ki akarunk merni.
Pontosan így van, pontosan így van. De hát attól még tészta marad, mert esetleg más alakja van, de ettől a szűrő nem fog átesni, vagy átmenni. Úgyhogy ettől nagyon nehéz ez az egész.
De ez javult valamicskét az utóbbi időben? A kimutatási valószínűsége?
Én azt mondom, hogy a WADA azt mondja, hogy igen, és azért el sok mindent el kell neki hinni, még hogyha azért kritikával is kell kezelni. Nyilván sosem fogja azt mondani, hogy áll a kutatás, vagy nem tudtunk előre haladni. De ezzel együtt azt gondolom, sok minden javult. Nem is talán annyira az EPO-ba, bár azért az EPO-ba is ismerjük el, hogy a Peking előtt a CERA nevezetű EPO származékról szó sem volt, és Peking után, amikor az új vizsgálatok történtek, hiszen emlékszünk rá, hogy Pekingben 6 pozitív eredmény volt, és aztán a 8 éves szabály értelmében, tehát hogy 8 évig megőrzik az olimpiai mintákat, bármikor elő lehet venni, és újra vizsgálni az akkori labortechnikával és laborszínvonalon, ez történt, és az első éves újravizsgálat után 6 újabb pozitív eredmény történt erre a CERA nevezetű hatóanyagra vagy készítményre. Tehát én azt gondolom, hogy azért sok minden változott, sok minden javul, mindig egy kicsit szorul a hurok, mindig egy kicsit közelebb kerül a doping ellenőrzés a dopingoláshoz, de azért még mindig jelentős távolság van. Ez nem annyira az EPO készítményeken, mint talán, mint sokkal inkább az IGF-en és a növekedési hormon származékokon látszik.
Emlékszem, hogy tavaly november-december környékén mondta, hogy az IGF-ben azért nagy előrelépés van, mert talán egy bécsi labor nagyon nyomon van.
Így van.
Megcsináltak?
Így van. Továbbra sincs hivatalos állásfoglalás a WADA részéről, hogy engedik-e ezt az új technikát, mármint kimutatási technikát az olimpián. Tehát erre nem tudok válaszolni, ez lehet akár egy sportpolitikai lépés is a WADA részéről, hiszen időzít, és minél nagyobb a boom, meg a botrány az olimpián már doping ellenőrzés szempontjából, nyilván a WADA annál inkább igazolja az ő saját fontosságát, vagy az ő saját szerepét, talán ez nem annyira szép mondat az én számból a Vada részére, de nyilván minden szervezet igazolni akarja a saját fontosságát. Én tartok is egy kicsit ettől, tehát mi szeretünk felkészülni a dolgokra, tudjuk azon a színvonalon nézni a sportolókat, ahogy az olimpián is nézni fogják. Tehát én azt gondolom, hogy talán szerénytelenség nélkül azt mondhatom, hogy a magyar doping ellenőrzés ugyanazon a színvonalon van, ahogy majd az olimpiai doping ellenőrzés is lesz.
De, bocsánat, lehetne másmilyen színvonalon? Hát ugyanazt a dopingot keresik, nyilván nem lehet különböző módszerekkel rákeresni.
Igen,
nem?
De azért van különbség NADO és NADO között, tehát Nemzeti Doping Ellenőrző Szervezet és Nemzeti Doping Ellenőrző Szervezet között is, tehát nyilván a gyakorlat, a tapasztalat, az állandó képzések, továbbképzések a doping ellenőrök számára, ez azért azt gondolom, hogy a színvonalon segít, és nem mindegy, hogy az ember melyik labort használja, mert ugyan a vadalaborok egyformák, és csak néhány van ugye a világon, 33 és 35 között mozog a számuk, mindig éppen kit függesztenek fel, vagy kit akreditálnak újra, de hát nem sok van az egész világon, és a vada azt mondja, hogy minden vada labor egyformát tud, de ez azért így nem igaz. Tehát ezt azért el kell ismerni, hogy igenis, hogy a laborok között nagy különbség van. Van egy kötelező minimum, amit minden labornak tudnia kell, hiszen ettől akkreditált, ezt tudják is, de aki a kötelező minimumnál többet tud, az ugyanúgy pozitív lesz. Gondoljunk a Contador ügyre, ahol a kötelező kimutatási értéknek sokkal kisebb részét is ki tudták mutatni a sportoló szervezetéből, erről a Clenbuterol nevezetű tiltott anyagról beszélünk. Hát aztán ugye most úgy tűnik, hogy mégsem a marhahús volt a hibás, legalábbis Contador esetében, hiszen a választott sportdöntőbíróság, a lozani sportdöntőbíróság elutasította ezt a fajta védekezést, és eltiltotta a sportolót, így aztán az olimpián Contador nem indulhat, és 2010-től két évig megsemmisítették minden eredményét, hiszen maga a mintavétel, ez egy 2010-es mintavétel volt. De ott például, ha úgy vesszük, akkor a sportoló szerencsétlensége az volt, hogy a minta a Kölni laboratóriumban lett analizálva, ami a világ egyik legjobb doping ellenőrző laboratóriuma, és egészen pici mennyiségeket is ki tudnak például ebből a Clenbuterolból mutatni.
Bocsánat, de tisztességtelen eljárás címével, mert sok mindenért lehet perelni. Sose vonták még perbe a vadát, hogy ez milyen dolog már, hogy nekem nagyobb esélyem van lebukni, mert egy jobb laborba viszik a mintámat. Míg a köztudottan ugyanúgy dopingoló társamnak meg nem, mert egy gyengébb laborba viszik. Hol itt az esélyegyelőség?
Igen, ez nem deklarált ez a dolog, hogy a laborok között különbség van, hiszen a vada azt mondja, hogy a 2 ng/ml-es kimutatási értéket például a Clenbuterol esetében minden labornak tudnia kell, de zéró tolerancia van az anabolikus ágensekre, már pedig a Clenbuterol az, tehát minden, ami nullánál több, az pozitív, az pedig a labor ügyessége és technikai színvonala, hogy a 2 ng/ml alatti értékeket is ki tudja mutatni, tehát egészen kis morzsányi mennyiségeket is ki tud mutatni, és mivel zéró tolerancia van, és ez nullánál több, bármilyen picike mennyiség is, ezért a minta az pozitív, és ezért a dopingvédséget meg lehet állapítani.
Eljárási kérdéseket nem szoktak a dopingvédség gyanúja alá vont sportolók, szakvezetők megfogalmazni a vadával szemben. Nem jó volt a szállítás, nem jó volt a mintavétel, nem azok voltak ott, akiknek kellett volna, stb. Ennél biztos sokkal színesebbeket is hallott már.
Csak ebből áll a fegyelmi tárgyalás, tehát azért én most már sok hazai fegyelmi tárgyaláson ültem. Általában két dolog szokott elsőként elhangzani a sportoló részéről, azon kívül, hogy nem tudtam róla, nem hallottam róla, és nem tudom, hogy mit történt. Általában azt szokott elhangzani, hogy vagy a doping ellenőr végezte rosszul a munkáját, vagy a laboratórium tévedett és összecserélte az ő mintáját. Tehát valahogy ez egyébként teljesen általános, tehát nem, ez nem magyar jelenség, a világon minden sportoló így szokott védekezni, és hát belekötnek az eljárás különböző fázisába. Lásd Contador, ahol 2 évig tartott a bizonyítási eljárás és a per tulajdonképpen, mire eljutottak az ítéletig, tehát nem véletlenül, tehát ők is mindent, az ő ügyvédei is mindent, minden lehetőséget megragadtak, és minden ponton megpróbáltak belekötni az eljárásba, akár az ellenőrzésbe, akár az analízisbe, sőt, hát azt mondják, hogy még a választott sportdöntőbíróság szakértői még arra a vágóhídra is kimentek, ahol honnan állítólag a bizonyos Clenbuterolra fertőzött marhahús származott, tehát igazán minden pontot megvizsgáltak az ügy érdekében, de nem menjünk ennyire messzire, tehát Magyarországon is ez így szokott lenni, hogy az eljárás minden szakaszába beleköt a sportolónak az ügyvédje, de ez így helyes, tehát minden pontot meg kell vizsgálni. Abszolút joga van ahhoz, hogy ő védekezzen, és ha ő úgy érzi, hogy ott valami eltérés történt, akkor azt is be tudja bizonyítani, akkor annak meg kell lennie a maga következményeinek. De azt kell mondjam, hogy eddig még ilyen nem fordult elő, hogy egy eljárást azért fejeztek be, illetve mentették fel a sportolót, mert a doping ellenőrzés vagy a laboratórium hibázott volna Magyarországon.
Magyarországon az olimpia időszaka alatt az eljárási szabályok azok mások, mint a felkészülés időszakában?
Nem.
Ugyanazt kell csinálni, ugyanolyan
begyakorlat. Tehát maga az ellenőrzés, maga az analízis, minden teljesen ugyanúgy zajlik, mint mindig.
Mi most a szegény ember dopingja? A szegény ember a legnépszerűbb dopingja, mert országok különbözőek. Vannak gazdagok, meg vannak szegények.
Szegény ember doping, hát az anabolikus szteroidok még mindig általánosak, tehát az nagyon sokféle van. Mindenki szedi, igen, tehát nem feltétlenül a szegény országok. A szegény országokban talán jobban, vagy kevésbé jutnak hozzá olyanhoz, úgynevezett ilyen designer szteroidokat használnak ma már a sportolók, amik nem a gyógyászat számára kifejlesztett gyógyszerek, hanem kifejezetten teljesítményfokozó céllal a sport számára fejlesztették ki. Na ezekben is mindig újabb és újabb generációs készítmények vannak, tehát a legújabb generációhoz, a legdrágábbhoz, a legújabb fejlesztéshez nyilván a szegényebb országok sportolói kevésbé jutnak hozzá, tehát ők azokhoz a régi szerekhez jutnak hozzá, aminek már rég megvan a kimutatási módszere, be lehet azonosítani, meg lehet vele bukni. Nagyon jellemző a táplálékkiegészítőknek a használata, ellenőrizetlen táplálékkiegészítőknek a használata a szegényebb országokban, hiszen hát mit tud megvenni a távol-keleti országokból érkező olcsón, de mindenféle minőség ellenőrzés és minőségbiztosítás nélkül gyártott készítményeket. Nyilván egy gazdagabb országban ott agyon vizsgálják a táplálékkiegészítőt, amit a sportoló beszed, hogy még véletlenül se kerülhessen a tiltott anyag mondjuk egy ilyen ellenőrizetlen táplálékkiegészítővel a szervezetébe. Hát esetlen itt van az IGF, tehát azért persze az IGF-hez azért már hozzá lehet jutni esetleg kevésbé gazdag országoknak is, hiszen az interneten keresztül sok mindent lehet beszerezni és rendelni szabadon, sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy hozzá lehet férni, de nyilván ebben is vannak különböző új generációs készítmények, és hát a géndopingról ne is beszéljünk, amire nagyon bízom benne, hogy Magyarországon még nem hozzáférhető, és nincs.
Géndoping az melyik?
A géndoping az egy génmanipuláció, ott például az EPO-nak a parancsot juttatják be a szervezetbe, hogy több EPO-t termeljen a szervezet. Nagyon leegyszerűsítve talán így lehetne megfogalmazni, hogy azért ez úgy érthető legyen, és ez egyfajta génmanipulációval történik. Van rá mondjuk itt bizonyíték, de hír mindenképpen, hogy voltak országok, itt főleg egy német per volt, ahol egy német edzőnek a kezelési naplóit foglalták le, amiből úgy tűnt, hogy bizony sportolókat megpróbáltak ilyen genetikai manipulációval például több EPO termelésre bírni. Úgyhogy van, létezik, és azt gondolom ez lesz a jövő, de ez ellenőrzés szempontjából biztos, hogy nem jön szóba a londoni olimpián, tehát erre nincsen módszer, nincsen teszt, azt gondolom nem nagyon vannak a közelébe sem még a laborok, hogy ebből egy általános vizsgálati módszer legyen, de bízom benne, hogy ez annyira drága, hogy nem is általános ennek a használata, és Magyarországon sincs még erre.
Növekedési hormon?
Növekedési hormon az van, az megint csak beszerezhető. Például a növekedési hormonnak a kimutatásában nagyon sokat változott a lehetőség és a laboratóriumi módszer, hiszen a növekedési hormonnál nem is annyira az a kérdés, hogy ki tudják-e mutatni, hanem hogy mennyi időre visszamenőleg tudják kimutatni. Tehát egy pár évvel ezelőtt, például a Peking előtt 72 órás kimutatási idők voltak.
Csak jól annyira, kellett időzíteni.
Így van, tehát nagyon jól kellett időzíteni a mintavételt, praktikusan a hajnali mintavételek voltak a jobbak, mert akkor lehetett ezeket jobban tetten érni, úgyhogy bizony nem egyszer megcsinálta azt a vada is, hogy küldte a doping ellenőröket különböző sportolókhoz hajnali 3-kor, meg 4-kor, és hát kiverték őket az ágyból, és vették a vérmintákat, amit nyilván nagyon kellemetlen mondjuk a sportoló szempontjából néző, de ezért csinálták, mert annyira rövid volt az ürülési idő, hogy nagyon-nagyon nehéz volt belőni, és megtalálni, és tetten érni mondjuk így a sportolót, még ha tudták is, hogy esetleg, vagy volt róla információ, hogy valaki szed ilyet, nagyon nehéz volt kimutatni és tetten élni, nem véletlen, hogy tán 2 pozitív volt összesen a világon nagyon sokáig. Ma már a növekedési hormon hetekre visszamenőleg, 3-4 hétre visszamenőleg is kimutatható.
Dolgozik a vada operatív módszerekkel?
Hogy értjük azt, hogy operatív módszerekkel?
Információkat szed, nézi az internetet, újságcikkeket olvas, mint a rendes titkosszolgálatok.
Abszolút, abszolút dolgozik ezzel, sőt, hát vannak olyan országok, ahol a nemzeti dopingellenőrző szervezetek is ilyen módszerekkel dolgoznak, Ausztrália. Az ausztrálok figyelik az országba beérkező különböző küldeményeket, csomagokat, postaszolgáltatást, stb. Tehát ha valaki például volt ilyen sportoló Ausztráliában, hogy Tájföldről rendelt valamiféle ilyen dopingszert tartalmazó készítményt, azt a határon lefoglalták, ő nem tudott róla, mármint a sportoló bevizsgálták, és úgy tiltották el a sportolót, hogy meg se kapta a küldeményét, de mivel bizonyítható volt, hogy ő rendelte, ezért el lehetett tiltani. Az ausztrálok nagyon-nagyon szigorúak, és nagyon-nagyon komolyan veszik az egész dopingellenőrzést és dopingellenes munkát. Ott komoly együttműködés van a hatóságok között, tehát az ottani vámis pénzügyi őrség, külügyminisztérium, tehát például minden Indonéziából, Tájföldről, Kínából érkező terméket, gyógyszert, táplálékkiegészítőt lefoglalnak és átvizsgálnak a határon. Ha nincs vele probléma, visszaadják, ha igen, akkor nagyon komoly következményei lehetnek.
De miért csinálják ezt? Nem a saját sportolóik esélyét rontják, amikor tudják, hogy a világon nem minden ország ugyanilyen elszánt a dopping ellenes küzdelemben.
Ez így van, de mondjuk az angol szászok, és itt nem csak az ausztrálokat kell említeni, hanem az amerikaiakat is, meg az angolokat is, tehát ott nagyon erős a dopping ellenes küzdelem, olyan értelemben is, hogy akár azon az áron is, hogy a mi sportolóinkat, most úgy értem, hogy az ő országaik sportolóit talán jobban és szigorúbban ellenőrzik, tehát nem foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy mások mit csinálnak. Azzal foglalkoznak, hogy ők mit csinálnak, és elkötelezett harcosai, hogy így mondjam, ennek az egész dopping ellenes munkának, akár azon az áron is, hogy igen, ott akár egy MB2-es, MB3-as szinten is kőkeményen ellenőrzik a sportolókat, és buknak meg, és nagyon nagy számban buknak meg, és visszatérve erre a mondjuk így operatív módszerekre, ahogyan is említette, például internetrendőrség van nagyon sok országban, Ausztráliában és Angliában is figyelik, nézik, hogy az interneten ki mit rendel, ki miután érdeklődik például. Ugye ezt is figyelik. Úgyhogy...
Szép új világ.
Igen, tehát ez, hogy mi erről most itt személyesen az ember mit gondol, nyilván ez azért riasztó és elborzasztó is egy picit, hogy a világ itt tart, de ezekben az országokban ezt kőkeményen bevetik, mint eszközt, és kőkeményen csinálják, és például Angliában van egy zöld szám, amit föl lehet hívni ingyen, és bejelentést lehet tenni bárki ellen, és azt az ottani hatóság kivizsgálja.
Uh-huh. Hát akkor ezek szerint ők lesznek a feljelentők országa.
Sajnos, de azért ne gondoljuk azt, hogy Magyarországon nincs feljelentés, bár nálunk nincsen zöld szám, és nem biztatjuk arra a sportolókat, hogy egymás ellen feljelentést tegyenek, de nem egy névtelen levelet és névtelen bejelentést kapunk.
Lépnek rá? Elindulnak? A Magyar Antidoping Csoport elindul?
Ha valaki...
Ha egy komoly névtelen levelet kap?
Ha nem névtelen a levél, tehát megadja az ő elérhetőségeit, nyilván nem hozzuk nyilvánosságra, de kvázi egy bejelentést tesz, azért valamilyen szinten ezzel foglalkoznunk kell, tehát akkor, bár mi nem vagyunk nyomozó hatóság, tehát nyomozni nem tudunk, és a rendőrséggel sem sincs olyan kapcsolatunk, hogy erre most akkor a rendőrséget elindítanánk, és ő valamiféle nyomozást folytatna, de mindesetre doping ellenőrzést azt csinálunk, mindenképpen. Tehát megpróbáljuk megvizsgálni, megnézni, kicsit utána járni, hogy az az adott sportoló, akit ott megneveztek, hogy a doping ellenőrzés szempontjából mit lehet látni.
Volt elég ilyen számú eset ahhoz, hogy a módszer jóságát azt tesztelni lehessen? Vagy nem sok ilyen eset volt, amikor bejelentésre
indultak el? Volt olyan eset, amikor így névvel, elérhetőséggel, nagyon határozottan esetet, szituációt leírva érkezett a bejelentés, és bizony pozitív eset is volt, nem egy utána. Tehát visszatérve még egy mondat elejéig, ha megengedi, ugye az ausztrál-amerikai angol módszerre sokkal több pozitívat lehet így tetten érni, mint a labor kimutatása. De nem véletlen, hogy a világ e felé megy, és akkor visszakanyarodhatunk a vadához is, hogy igenis nagyon használja ezeket a módszereket, hiszen a nem analitikai pozitív minta, ugye ezt így szokták mondani, mondjuk így az angolból fordítva, jóval több, mint a valódi analitikai pozitív. Tehát amikor a labor feketén-fehéren ki tudja mutatni, hogy igen, ott a tiltott szer. Nem véletlenül használják ezeket a módszereket.
Téves és egy ilyen kisebbségi érzőből fakadó gondolatmenet az, hogy olyan országok engedhetik meg maguknak a hagyományos analitikai módszerekkel való küzdelmet a dopping ellen, amelyek orvosi, tudományos, magas kutatási, sportoló segítői ipara nagyon magas szinten áll. Tehát ők már azt a szintet elhagyták. Hogy azok azt mondják, hogy jó, csináljátok ti a dopping ellenőrzést. Mi már teljesen más módszerekkel fejlesztünk droidokat.
Igen, ez is nyilvánvalóan benne van. Tehát ezért ebben az országokban a doping ellenőrzés is fontos, tehát maga az ellenőrzés része is van, de igen, ez jellemzően ebbe az irányba megy a világ, hogy valamiféle egy ilyen feljelentős díj, ellenőrzés, vizsgálatnyomozás, és hogy még egy kicsit borzoljam a kedélyeket, tehát az is köztudott tény, minden olimpián, vagy legalábbis az utóbbi időszakok az olimpiáin előfordul, hogy átnézik a szállásokat, ahogy tetszik, a szemetet megnézik. Mondta, az olimpiai faluban.
Képezik is
a személyzetet képezik arra, hogy figyeljen, hogyha bármi olyat lát, tehát injekciós tűt, infúziós szereléket, vagy tablettát, vagy fehérport, vagy bármi olyat, amiről úgy gondolja, hogy gyanús lehet, az azonnal feljelentést tesz, és jönnek, és vizsgálják.
A magyar antidoping csoportban most 12-en mennek a legutóbbi hírek szerint?
Pillanatnyilag 12-nél tartunk, igen.
Hölgyek, urak, vegyesen?
Vegyesen.
Vegyesen?
Igen.
Milyen egy napjuk? Hajnalba kellnek? Vagy hogy bármikor indulni kell, amikor egyetlen kiad utasítást vizsgálatra?
Itthon Magyarországon milyen egy napjuk, egy általános napjuk,
arra, tehát, vagy az olimpián milyen lesz? Hát ez gondolom érdekesebb.
Az olimpián igen, de ott szigorú beosztás szerint fognak dolgozni, tehát ott előre megadják nekik, hogy mely sportágok mely napokon dolgoznak, és azokon a napokon, amikor nem dolgoznak, akkor a dumping ellenőrző résznek a közelébe sem mehetnek.
Tehát ott mi sem meccset néznek addig?
Igen.
Vagy pihennek?
Tehát azokon a napokon, amikor nem dolgoznak, mint doping ellenőr, akkor ülnek a leláton és szurkolnak a magyar csapatnak. Hát nyilván itt olyan emberekről beszélünk, akik szeretik a sportot, és szeretnek versenyekre járni, és hát miután az olimpiai csapata rengetegszer találkozunk, hiszen számos ellenőrzés van, mire kijut egy sportol az olimpiára, sokszor egy kifejezetten jó kapcsolat van mondjuk a doping ellenőr és a sportoló között, ismerik egymást, hát mire szurkolna neki? Hát örül neki. Minden magyar sikernek ugyanúgy örül, mint egy sportszerető vagy magyar néző a tévé
előtt. Bocsánat, hogy elkanyarodok, de soha nem volt olyan érzésük, amikor úgy érzik, hogy megszakad a szívük, hogy ezt a sportolót meg kell büntetni, mert az összes szabályba belefér, de tudták, hogy igazából nem vétkes.
Az, hogy az embernek megszakad a szíve, ez minden fegyelmi tárgyaláson így van. Én különösen is nagyon fogékony vagyok ilyen szempontból a dologra, már úgy, hogy nagyon el tudok érzékenyülni, mert ugye sokszor hívnak, kérdeznek, tanácsot kérnek, rengeteg kérdés, e-mail, telefonhívás van egy nap, sportolók, edzők, stb. Részéről. Nem mondom, hogy azok buktak meg, akik kérdeznek, mert nyilván nem, de akkor is az ember ott ül a fegyelmén, és nézi a sportolót, és nem is tudom, ilyen érzések kavarognak az ember, hogy legszélesebben meghúzná a haját, vagy a fülét, hogy ennyire lazán kezelte a dolgot, nem nézett utána, nem figyelt oda. Most itt azokról beszélek, hogy például megbukott táplálékkiegészítővel sportoló, és az ember ott ül, és szeme láttára omlik össze a sportoló, és esik össze, és hirtelen rádöbben arra, hogy a karrierje, az élete megváltozik, és tulajdonképpen egy rossz döntés, egy rossz pillanatnak az eredménye az egész. Ez nagyon-nagyon nehéz lelkileg egyébként elviselni. Hát minden fegyelmi tárgyalás megviseli az ember, de a többieken is látom, tehát a kollégáimon is látom, hogy ez nem olyan egyszerű. Azt, ha az ember azt látja, hogy valaki tudatosan doppingolt, és tudatosan nyúlt bizonyos szerekhez, felnőtt emberek, mert ugye az még külön nagyon fáj, hogyha esetleg fiatalkorúról van szó, az még külön nagyon kellemetlen tud lenni. Felnőtt emberek, tudta, hogy mi mivel jár, és úgy nyúlt hozzá bizonyos szerekhez, ott persze ott is sajnálja az ember, de azért ott azért ezek ambivalens érzések. Tehát ott azért azt mondom, hogy ha tudta, tehát csalni, a csaló az csaló, így van? És olyankor az ember arra gondol, hogy és van neki még 30 csapattársa, aki esetleg megpróbál tisztán készülni, és nem jut oda, mert ezzel a plusszal nem rendelkezik, mert ő nem szedett be semmi olyat, ami esetleg ezt a pluszt adta volna neki, hogy ő kvalifikáljon az olimpiára. De például ez nagyon jellemző volt erőemelő sportágban, testépítőknél is, hogy amikor elkezdtünk járni tudatosan, tervezetten, szervezetten, tehát rendszeresen, például erőemelő bajnokságokra, egyébként ebben a szövetség nagyon együttműködő volt velünk, ők elhatározták, hogy valamilyen szinten meg kell tisztulni, akár azon az áron is, hogy lesznek olyan klubok, és lesznek olyan sportok, sportolók, akik kiesnek a rendszerből, és nem fognak elindulni a bajnokságokon, mert nem akarnak doping ellenőrzésen részt venni, és nem lesznek aktív sportolók és igazolt sportolók, és ezzel az eredményesség is nyilván csökkenni fog most a sportek szempontjából. És ezt elkezdtük közösen a szövetséggel csinálni, és mentünk, és ellenőriztünk, és nagyon sok pozitív volt. És aztán egyszer csak elkezdtem leveleket kapni szülőktől, volt névvel, volt név nélkül, hogy örülök, hogy ott voltak, és örülök, hogy megtisztul a sportág, mert a gyerekem el tud indulni, aki eddig esélytelen volt, és senkinek se hívták, és azt mondta, hogy anya, abba hagyom, és nem csinálom tovább, és most ott van, és sportol, és reméljük tisztán is marad, és azért ez viszont jó érzés. Tehát én azt gondolom, hogy ezért érdemes csinálni.
Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping Csoport vezetője, az Aréna vendége, a beszélgetést felvételről hallják.